Igen, Urunk, Istenünk, áld a mi szívünk téged és magasztal. Azért gyűltünk össze ma délután, hogy ezt együttesen tegyük. Köszönjük, hogy megengedted, hogy itt lehetünk. Egészségben, békességben lehetünk a te lábaidnál. Köszönjük, hogy te itt vagy és vártál bennünket. Köszönjük, hogy meg akarsz szólítani ma délután is bennünket. Akarod a te ígédet adni életünkre, hogy betörd boldogsággal, békességgel, örömmel a mi szívünket, hogy felkészíts az igazi szolgálatra, a te szolgálatodra. Köszönjük, hogy adod a te áldásodat ma délután számunkra. Légy magasztalva, dicsőítve és áldva ezért. Amen.
Amen.
Kedves testvéreim, keressük meg a Jóisten igéből a Márk evangélium a 10. részét, és a 32. verstől a 45. versig fogjuk elolvasni. Mikor pedig felfelé mentek a Jeruzsálembe vezető úton, Jézus előttük haladt. Akik vele voltak, álmélkodtak, akik pedig mégis követték, féltek. Ekkor újra maga mellé vette a 12-t, és beszélni kezdett nekik arról, ami vele történni fog. Íme felmegyünk Jeruzsálembe, és az emberfia átadatik a főpapoknak és az írástudóknak, halálra ítélik, és átadják a pogányoknak, kigúnyolják és leköpik, megkorbácsolják és megölik, de 3 nap múlva feltámad. Ekkor hozzálépett Jakab és János, az Zebedeus 2 fia, és így szóltak hozzá. Mester, szeretnénk, ha megtennéd nekünk, amit kérünk. Jézus megkérdezte tőlük, mit szeretnétek, mit tegyek meg nektek? Ők pedig ezt mondták neki, add meg nekünk, hogy egyikünk a jobb, a másikunk a bal kezed felől üljön majd dicsőséges uralkodásod idején. Jézus így válaszolt, nem tudjátok, mit kértek. Vajon ki tudjátok-e inni azt a poharat, amelyet én kiiszom, és meg tudtok-e keresztelkedni azzal a keresztséggel, amelyel én megkeresztelkedem? Mire ők így feleltek neki, meg tudjuk tenni. Jézus ekkor ezt mondta nekik, azt a poharat, amelyből én iszom, kiisszátok, és azzal a keresztséggel, amelyel én megkeresztelkedem, megkeresztelkedtek, de hogy ki üljön jobb vagy bal kezem felől, azt nem az én dolgom megadni, mert azoké lesz az, akiknek elkészítetett. Amikor ezt a 10 tanítvány meghallotta, megharagudott Jakabra és Jánosra. De Jézus odahívta őket, és így szólt hozzájuk. Tudjátok, hogy azok, akik a népek fejedelmeinek számítanak, uralkodnak rajtuk, és nagyjaik hatalmaskodnak rajtuk. De nem így van közöttetek, hanem aki nagyjá akar lenni közöttetek, az legyen szolgátok. És aki első akar lenni közöttetek, az legyen mindenki rabszolgája. Mert az emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért.
Szeretettel köszöntök mindenkit az Úr Jézus nevében. Gondolom mindannyiunknak a szíve telve van hálával, hogy újból megállhatunk ő előtte. Egészségben, békességben, csendesen leülhetünk az ő lábai mellé, és ő megszólít bennünket. Megszólított már eddig az igéből, amit felolvastunk. Amit mondott az ő tanítványainak, nekünk is mondja, és aktuális a mi számunkra is. Úgy olvastuk, hogy nem így van ez köztetek, aki naggyá akar lenni közöttetek, az legyen szolgátok. És aki első akar lenni közöttetek, ez legyen mindenki rabszolgája. Ez az ígének a gerince ma délután, és emellett az íge mellett kell egy kicsit elmélkedjünk, gondolkozzunk, beaktualizáljuk a mi életünkbe, hogy hogy is van ez a mi életünkben. Az Úr Jézus Krisztus készül a nagy feladat végrehajtására, az emberiség megváltására, az ő halála által, véreontása által, és mondja a tanítványainak, hogy ő mind kell keresztül menjen, hogy ez megtörténjen, hogy megvalósuljon, és a tanítványok valahogy máson törik a fejüket. Azt látjuk, Jakab és János azon töri a fejét, hogy majd, mikor az Úr Jézus átveszi a hatalmat, ők ott úgy fogják szolgálni az Úr Jézust, hogy uralkodni fognak. Egyik a jobb keze felül, a másik a bal keze felül. És ez az uralkodás és szolgálat, ez végig kísér bennünket, az egész emberiséget. Uralkodni vagy szolgálni. És nagyon sokszor úgy van, hogy még a keresztény emberek is beleesnek abba a hibába, abba a tévedésbe, hogy úgy akarnak szolgálni, hogy uralkodjanak. És a sátánnak ez egy nagy kísértés a hívő ember felé, hogy szolgálsz, vagy uralkodsz. Vagy pedig úgy szolgálsz, hogy közben uralkodj. És nem lehet. Az Úr Jézus megmondta világosan. Aki nékem akar szolgálni, az úgy kell járjon, mint hogy én, mondta az Úr Jézus. Aztán látjuk azt, hogy már az Ézsaiás próféta megjövendőlte és megmondta, hogy milyen is lesz az Úr Jézus szolgálata. Nem tekintette zsákmánynak, ragadománynak, hogy Istennel egyenlő, hanem szolgai formát vett fel. Megüresítette magát, megalázta magát a halálig, a keresztfának haláláig. Ő nem uralkodni jött erre a földre. Majd eljön uralkodni is a mennyei dicsőségben. Majd eljön az angyal seregekkel együtt átvenni a hatalmat ezen a földön. De ő szolgálni jött ide. És akik őt követik, azoknak szolgálniuk kell úgy, ahogy ő szolgált, és úgy kell járjunk, úgy kellene járjunk, ahogy ő járt. És ezért van az, hogy ma délután megszólít bennünket az ő szent lelke által, az ő igéjén keresztül, és megnézhetjük, tükör elé állíthatjuk magunkat, hogy hogy is vagyunk. Sokszor úgy van, mint ahogy mondtam, hogy a keresztény ember is szeretne úgy szolgálni, hogy uralkodjon. Aztán ez úgy történik, hogy vállalunk szolgálatot, mi azt mondjuk, hogy szolgálunk, vagy azt mondják az emberek a nagy keresztény világban, hogy igen, szolgálatot vállalunk, de azért kell egy kis titulus. Bíboros, pápa, aztán különböző titulusok, egészen a laikusokig, elöljáró, egyházszolga, diakónus. És akkor nagyon sokszor előfordul, hogy ezekből a dolgokból nem szolgálat lesz, hanem uralkodás. Azt mondja az Úr Jézus az egyik példázatában, hogy a szolga, akinek elengedte az Úr a nagy tartozását, verni kezdte az ő szolgatársait. Ő úgy gondolta, hogy hát ő a főszolga, és neki van joga, van hatalma arra, hogy rendet teremtsen az ő szolgatársai között. És verni kezdte az ő szolgatársait. Olyan nagy kísértés ez a mai világban, testvérek, az emberek számára. Az Úr Jézus azt mondta, hogy aki nékem szolgál, az kövessen engem. És aztán sokszor azt mondjuk, hogy hát mi az Úr szolgái vagyunk, és az Úr nekünk adott hatalmat. És sokszor úgy gondolják az emberek, hogy ez a hatalom arra való, hogy uralkodjunk egyik a másikunk felett. És azért mondom ezeket, hogy vizsgáljuk meg a tendenciát, ami van bennünk, vagy van körülöttünk az emberek között, és harcoljunk ellene, mert arra való az ígének a tanulmányozása, hogy megvizsgáljuk magunkat, és lássuk meg, hogy hogy állunk. Hatalmat adott az Úr Jézus az ő tanítványainak. Hatalmat adott nekünk is. De nem azért, hogy uralkodjunk. A szolgaságban nem lehet uralkodni. Ő olyan hatalmat adott, azt mondja a Máté evangéliumában, hogy hatalmat adott nekik a tisztátalan lelkek felett, hogy kiűzzék azokat, és gyógyítsanak mindenféle betegséget és erőtelenséget. Ezt a hatalmat adta az Úr Jézus az ő tanítványainak. Szentlélek által adhatja ma is az öveinek. De csak ezt a hatalmat. Aztán majd a Róma 8-ba úgy olvashatjuk, hogy akik pedig befogadták, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek. Milyen csodálatos nagy felhatalmazás. Isten gyermekei vagyunk, és egyben az ő szolgái, és egyben szolgáljuk őt, követjük őt. És nagyon szükséges, hogy tudjuk, hogy mi a szolgaság. Mit jelent szolgálni, és mit jelent parancsolni. Nagyon fontos keresztény emberek számára, hogy ezt tudjuk. Én úgy gondolom, hogy Isten megváltott gyermekei, újjászületett gyermekei nem uralkodni akarnak az ő szolgálatukban, hanem tiszta, őszinte szívvel szolgálni. És Turmezei Erzsébetnek van egy költeménye, amiben leírja ezt a szolgálatot, ami nagyon megfogott engem, és úgy szeretnék azonosulni ennek a versnek a mondani valójával. És felolvasom most, hogy ha tudunk, akkor azonosuljunk ennek a versnek a mondani valójával, és a mi szolgálatunk legyen igazi krisztusi szolgálat. Légy Krisztus hordozó. Azt szolgálom, aki a legerősebb. Én vagyok az, mondta az ördög. Alkut kötöttek, és elszegődött. Azután Jézus nevét ismerte meg, látta, ahányszor kiejtik, a sátán rémülten remeg. Hazudtál, mert Jézus a legerősebb, kiáltotta, és otthagyta egyik este. Jézust kereste, hogy néki ajánlja fel erejét. Ment, mendegélt, zúgó folyóhoz ért, egy hófehér szakállú halk öreg útközben olyan különös dolgokat beszélt, hogy Jézus szolgálja itt len, aki másokon segít, és gyámolítja a kicsinyeket, szegényeket, a gyengéket, a védteleneket. Megállt a zúgó folyam mellett, igaz lehet. És akkor rimánkodva oda tipegett egy öreg anyuka. A hídat elvitte a zár, sosem jutok a túlsó partra már. Karjára vette, átlábolt vele, s szíve egyszerre szokatlan melegséggel lett tele. Amint hajnalra vált, az éjszaka a parton kunyhót épített, s vitte át a hullámokon a gyengét, a kicsinyt, szolgált és szeretett. Tudta, ez mind Jézus szolgálata. Mégis néha feltört a kérdés. De hol van ő maga? Új reggel virat, és tiszta fényben csendesen és szegényen elébe állt egy gyermek. Vigyél át engem, kérte. Vigyázva vette széles vállára, mint a könnyű pelyhet, s a hullámokba lépett. Mire középig ért, rogyadozott a térdje, terhe olyan nehéz lett. A gyermek fenn a vállán egyre nőtt, és minthogyha már az vitte volna őt. A másik parton remegve borult le a lába elé. Ki vagy te? Kérdezte riadtan. Jézus, csengett a felelet. Szolgálatodat elfogadtam. Átszegzett, bilincset oldókész pihent lehajtott fején. Szemét vakította a fény. Aztán nem látta már, de szolgálta tovább, és lett a neve Krisztus hordozó. Legenda volt, régóta ismerem, de most kezdett zenélni bennem, és ki kellett énekelnem, hogy szívtől szívig szárnyaljon a szó. Van-e köztünk Krisztus hordozó? Mert ő ma is megáll előttünk csendesen, várja, hogy megnyissuk a szívünket, és bent a szívünkben hordozzuk őt végig az életen. Hogy lábunkkal elveszettet keressen, és kezünkkel gyengét védjen, vezessen, szemünkkel szenvedőkre tekintsen. Van-e Krisztus hordozó? Jaj, ha nincsen. Szegényen és gyengén, ó, legerősebb, leborulok én is előtted. Rám vetette bilincshordozó átszegzett áldó kezed. A szent keresztvíz hullott permetezett, s homlokomra írta az új nevet. Légy Krisztus hordozó. Segíts, hogy mint halálig az legyek. Segítsen meg az Úr bennünket, mindannyiunkat, testvérek, hogy ilyen szolgák legyünk, akik tudjuk gyámolítani a gyengéket, az erőteleneket, a szegényeket, és tudjuk hordozni az ő kicsinyeit. Amen. Az énekar szolgálatát kérjük. Szabó Norbert szolgálatát hallgatjuk meg, azután a fúvó zenekart kérjük.
Fénykedjél! Ha a nap módjára nem is tudsz millió ösvényre fényt hinteni, lámpád azért nem kell ám otromba véka alá rejteni. Lásd az a kics mécses, melynek fénye alig világítja meg szobádat, nem is egyszer, talán többször is megmentett már néhány vándortársat. Vak sötét éjszakában, amikor botorkába ment s haladt az útján, egyszer csak eltévedt, és nem látott más fényt, csak a te mécsesed csupán, amely ablakodon át messze lövelte fényét a sűrű éjbe, s mécsesed fényétől vezetve hazaért a legbiztosabb révbe. Ezért hát ne rejtsd el a fényt, tedd szem elé, hogy mindenki lássa. Ha nem is vagy nap, mégis fénykedj, mindenkinek az a hivatása.
Thank you.
Kovács Patrik szolgálatát, és utána újból a zenekart.
Kavics, Füle Lajos verse. Sántikáltam, bár nem szokásom, s féltem is, csak meg ne lásson valaki e bicegéssel. Szégyeltem is, még hazaértem, de lerúgva kopott szandálom, uram, fiam, mit kellett látnom? Nem betegség fogott el rajtam, csak egy kavics sebezte talpam. Egy kis kavics rejtőzve sértett, azt gondolom, ilyen a vétek, mert fáj a kicsi is, baj hát, ha tűröm, mert fájni kezd, gyötör a bűnöm. Körül talán nem látja senki. Jó, ha tudom, hol kell letenni, hogy ki segít, hogy mi az ára, s ő felmutat a Golgotára.
Sípos Dénes testvér szolgálatát hallgatjuk meg újból, aztán újból a zenekar.
Az utóbbi időben egy közös téma, azt hiszem minden híradásban, meg a legtöbb lett emlegetett fogalom is talán a gazdasági válság. Azt hiszem ez olyan, mint a betegség, hogy egy dolog beszélni róla, és egy másik dolog, mikor az ember benne van. Hát az Úr megengedte azt, hogy egész közelről belekóstoljunk, és annak ellenére, hogy meg vagyok győződve arról, hogy erre szüksége van a világnak, hogy Isten valahogy megrázza, felrázza az embereket, sőt arról is meg vagyok győződve, hogy személyesen nekem is szükségem van erre, mert talán csak így tud az Úr tanítani valamire engem, mégis sokszor kemény harcokba kerül ezt elfogadni. Úgy vagyok én is velem, mint ahogy a Jeremiás irámaiból olvastuk, hogyha a hiányokra nézek, a kilátástalan körülményekre, arra rengeteg kihívásra, amelyekkel szemben látom, hogy teljes mértékben tehetetlen vagyok, akkor elcsügged a lelkem. De ha újra meggondolom, reménykedni kezdek. Jó volt ezt ma hallani újból az Úrtól vett üzenetként, hogy jó reménykedni az Úrban, és lehet reménykedni az Úrban. sokszor talán olyan kísértések is vannak, hogy azt gondoljam, hogy az Úr magamra hagyott a próbákban, és csak sodródok, megfeledkezett rólam, de jó, hogy újból felevelítette bennem azt, hogy irgalmas az Úr, és nem fedőzik minduntalan. Jó volt azt is, hogy felevelítette bennem, hogy csendben várni. Ezt is sokat kell tanuljam, hogy lehet, hogy nem kiabálok én, de nem csak arról van szó, hogy a fogamat összeszorítva hallgatok, hanem legyen ott a belső csendesség is, a békesség is a szívemben. Talán azt is gondolhatjuk, hogy Isten hibázott, vagy valamit elrontott, vagy a dolgok csak úgy történnek véletlenül maguktól. De bizonyosan mondhatom azt, hogy ha bár mi emberek, ha bár én nagyon sok mindent elrontottam, és nagyon sok hibát követtem el, de az Úr nem hibázik sohasem. És van erről egy vers, biztosan sokan ismerik már, régóta a Bibliában hordom, az utóbbi időben többször átolvastam. Szeretném ezt most megosztani a testvérekkel. Nem ejt hibát. Ha különösnek, rejtelmesnek látszanak Isten útjai, ha gondok ösvényébe vesznek szívem legdrágább vágyai, ha borúsan búcsúzni készül a nap, amely csak gyötrelmet ad, egyben békülhetek meg végül, hogy Isten sosem ejt hibát. Ha tervei igen magasak, s irgalma kutya mély nekem, ha a támaszok mind inognak, ha nincs erő, nincs türelem, s tekintetem, sehol cét nem lát, vak sötét, könnyes éjjen át, egy szikrácska hit vallja mégis, hogy Isten sosem ejt hibát. És ha szívem megoldhatatlan kérdéseknek betege lett, mert elkezd kételkedni abban, hogy Isten útja szeretet, minden elfáradt sóvárgásom békén kezébe tehetem, és elsutoghatom könnyek közt is, ő nem ejt hibát, sohasem. Azért csend szívem, engedd múlni a földi múló életet, majd a fényben látni, ámulni kezdesz, mindig jól vezetett. Ha legdrágábbat kívánja, a legsötétebb éjjen át, menekülj a bizonyosságba, hogy Isten sosem ejt hibát. Amen. Thank you.
Mihály Noémi testvérnő szolgálatát hallgatjuk meg, utána közös éneket énekelünk.
László, tavaszi zsoltár. Valaki rálehelt a hegyek hósüvegére, s az óriások felújjongtak végre. Valaki rálépett a folyók jegére, s mikor 100 000 folyó megroppant a jég, a vizek fölharsantak végre. Valaki elindította délről a darvakat, fecskéket, gólyákat, kakukokat, hogy idejében érkezzenek az ünnepre. Valaki pacsirtákat nyilazott a magasokba, s azóta csivogva csörgedez, csúran a csupalikas égből, csivogva csörgedez, csúran a csodakék muzsika. Valaki fehérbe, pirosba, sárgába öltöztette a fákat, valaki felcicomázta a tüskebokrokat is, hogy évenként egyszer ők is szépek legyenek. Valakinek gondja van, hogy zöldüljenek a vetések, legyen csalán és gyöngyvirág, mészfű és bürök, és mindenek öltözzenek ünneplőbe. Valaki kis darvakat, kis vadakat járat az erdőkben, nyuszikat rejteget, őzeket riaszgat, rókákat ravaszkodtat, mókusokat mókáztat, farkast és futrikát futtat, méheket rajoztat. Valaki simogatja a fűzfák sárgán szűzlő haját, mint én a kétnapos libuk hátát, s mint Kanadába induló parascserepes tenyere, csecsemője, harmatos kacsóját az állomáson. Valaki tavaszt, változást patakoztat a világra. Földből, sziklából, állatokból, hangokat, színeket, szirmokat, változást patakoztat ki. Csak belőled nem bír ünnepet csiholni ember. A fecskéket felhozta hozzánk, és kitavaszodott. Ha téged felvinne éjszakra, megsűrűsödne a hóhullás. Ha levinne délre, befagyna a tenger ember. Ha fölnyillazna pacsirtaként az égre, örök feketesség borulna a világra. Nem mondom, bőröd bizsereg neked is. Cigánnyal húzatsz, örülsz a szeretődnek, arcizmaid mosolygósdit játszanak. De agyvelőtt tekervényeiben borzalmak tanyáznak. Fekete kőszakadékokban fekete haramiák. Pedig a többi csak játékszer. Valaki felhúzta a fákat, folyókat, férgeket, naprendszereket, üstökösöket. Pontosan járnak, és lejárnak egyszer. És látá az Isten, hogy jó. Csak rólad mondotta a rettentő szavakat, megbánná, hogy ember teremtett a földön. Mert te volnál az Isten dicsősége, és te vagy az Isten golgotai gyalázata, ember. Te volnál az Isten gyönyörűsége, és te vagy az Isten hét fájdalma, ember. Te volnál az Isten atyai szelítsége, és te vagy az Isten heted ízigleni haragja, ember. Hiába állította fel a villámhárítót a Golgotán, ember. Te lennél az Isten, te lennél a teremtés koronája, és te vagy a teremtés csődje, ember. Te vagy az Isten állandó nyugtalansága, te vagy az Isten boldogtalansága. Tavaszodj végre akarata szerint, ember, és légy az Isten boldog békessége. Amen.
most az énekar szolgálatát fogjuk újra meghallgatni, és utána pedig az igehirdetés fog következni. Hiszem, hogy elég sokszor szoktuk ezt a szót használni, ami a vezérgondolatunk is. A szolgálat szót, az a vezérgondolatunk ma délutánra, hogy a szolgálat útja. És lehet, hogy úgy vagyunk már ezzel a szóval is, mint a köszönésekkel, meg azzal az udvarias kérdéssel, hogy hogy vagy. Mert amikor valakinek jó napot kívánunk, akkor nem tudom, hogy mennyire gondolunk mi bele abba, hogy mit értünk mi ez alatt, hogy valakinek jó napot kívánunk? Mitől lesz jó egy nap annak az embernek? Vagy amikor megkérjük, hogy hogy vagy, én is jártam már sajnos úgy, hogy meg se vártam a választ, hanem mentem tovább. Néha úgy is jártam már, hogy elkezdtem mondani, hogy hogy van, és én siettem, aztán hirtelen megtorpantam, hogy tényleg én ezt kérdeztem, hogy hogy van, és illene meghallgatni mégis, hogy hogy van, hogyha már kérdeztem. Úgy hiszem, hogy ma délután a Jóisten szeretne velünk foglalkozni ezáltal az ige által, hogy elgondolkodjunk ennek a szónak a mély jelentésén, hogy mi is az, hogy szolgálat. Hogy helyesen értelmezzük és helyesen gyakoroljuk a szolgálatot. Mert nagyon szervesen hozzá tartozik a hívő élethez, és majd erről még szeretnék egy kicsit bővebben is, hogy mit is jelent a hívő ember számára a szolgálat, és hogy milyen áldása van ennek. A Biblia elég sokat foglalkozik a szolgálattal, magával a fogalommal is, aztán gyakorlati példákat is hoz a szolgálatra, már az Ószövetségben is, de az Új Szövetségben még alaposabb tanítás van erről, Jézus beszédeiben, aztán Pál apostol leveleiben, de más levelekben is. És Pál apostol nagyon szépen körvonalazza és fogalmazza meg a római levélben azt, hogy úgy van az, hogy eddig a bűnnek szolgáltatok, de most már ne szolgáljatok tovább a bűnnek. És azt mondja Pál, hogy ahogy eddig odaszántátok magatokat a bűn szolgálatára, hát legalább úgy szánjátok oda magatokat Istennek. Úgy látszik, hogy Pál tudta azt, hogy mi emberek és a mi bűnös természetünk milyen erősen kötődik a bűnhöz, és Pál úgy gondolta, hogy elég az. Elég egy olyan odaszánás, hogy amilyen erősen kötődik az emberi természet a bűnhöz, elég, ha olyan erősen kötődik ezután a mi életünk az Úrhoz. Aztán Jézus is nagyon világosan megfogalmazta azt, hogy nincs középút, vagy-vagy. Vagy Istennek szolgál valaki, vagy a világ uralja a szívét. Ebben a az ige részben, illetve szakaszban, amit felolvastunk, Jézus már harmadjára mondja el azt, ami vele fog történni. Hogy az embernek fia átadatik a főpapoknak, a népvezetőinek a kezébe, és tudjuk azt, hogy ezek az emberek nem istenfélő emberek voltak, bár mélyen vallásos emberek voltak, minden fontos információ birtokába voltak, ismerték hiánytalanul, kifogástalanul a proféciákat, mégis nagyon istentelen emberek voltak. És ezeknek a kezébe adatott Jézus önszántából, ön akaratából kiszolgáltatta magát Jézus, és ahogy ő megfogalmazta, azért, hogy életét adja váltságul sokakért. Abban az időben egy embert lehetett nagyjából megváltani, vagy kifizetni érte a váltságdíjat. Jézus azt mondta, hogy az ő áldozata olyan, hogy az sokakért. Mindenkiért, de tudjuk azt is, hogy nem fogadja el mindenki ezt a váltságot, de Jézus mindenkiért, sokakért meghozta ezt a váltságot. Úgy gondolkodtam azon, hogy vajon mi is ez a szolgálat útja? És ahogy van, hogy útra indulunk, vagy útnak indulunk, hát van ennek az útnak egy kezdete, aztán van egy folytatás, sok minden történik, vagy történhet az úton, és van aztán ennek az útnak egy vége is. Az Úr Jézus értelmezésében, vagy ennek az igének az alapján, vajon mi is a szolgálatnak a kiinduló pontja? A szolgálat kiinduló pontja az Úr Jézus magyarázatában mindenképpen az ő szenvedése, az ő halála és az ő feltámadása. És úgy visszaemlékszem, amikor az én szívemet is az Úr megérintette, megszólított engem, és szembesített azzal, hogy én egy elveszett bűnös ember vagyok ő nélküle, és nekem is szükségem van őrá, mert nem mehet így tovább az életem, és megnyithattam a szívemet az Úr Jézus előtt, befogadtam őt a szívembe, és ő elkezdett munkálkodni bennem, akkor úgy éreztem, hogy nekem valamit kell tenni az Úrért. Valamit kell végezzek. Valamit el kell kezdjek. És úgy hiszem, hogy ez a természetes dolog, hogyha már egy más valakinek az uralma vagy szolgasága alá kerültünk, most már jó értelemben, akkor szeretnénk szolgálni. De ennek a szolgálatnak az elején, vagy közben is úgy hiszem, sok mindent meg kell tanulnunk. Az Úr Jézus beszél arról többek között, hogy lehet ő érette sok mindent tenni, de ő nélküle. Lehet az Úrért sok mindent tenni, de az Úr nélkül. És a szolgálat során úgy hiszem egy nagyon fontos dolog megtanulni azt, hogy az Úrral tenni az Úrért dolgokat. Miért mondom ezt? Mert az Úr Jézus beszél a hegyi beszédben olyan emberekről, akik majd a szolgálat végén, az út végén szembesülnek majd egy olyan dologgal, ami egy keserű csalódást okoz nekik. Abban a tudatban élték le az életüket, hogy Istennek szolgáltak, az Úrnak szolgáltak. És ez megjelenik a Máté evangéliumában és a Lukács evangéliumában. A Lukács evangéliumában azt mondja az író, hogy Uram, hát veled együtt ettünk és ittunk, és a mi utcáinkon tanítottál. Hát nem ismersz bennünket? Talán lefordítva mondhatjuk azt is, hogy hát úrvacsoráztunk. Hányszor úrvacsoráztunk? Ettünk és ittunk. És a mi utcáinkon tanítottál. Szoros közelségbe voltál velünk. És az Úr Jézus azt mondja, hogy nem ismerlek benneteket. És a Máté evangéliumában pedig úgy mondja a Szentíró, hogy nem mindenki megy be a mennyek országába, aki azt mondja, hogy Uram, Uram, csak az megy oda be, aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. Bár csak gondolkoztatná el bennünket, testvérek, az, hogy hogyan végezzük mi jelenleg a szolgálatunkat, amit mi szolgálatnak nevezünk. Az Úrral, az Úr akaratából meggyőződve, tőle üzenetet kapva, tőle világos eligazítást nyerve, hogy az, amit teszek, azt ő bízta rám, azt komolyan veszem, azt áldozatot is vagyok kész hozni érte, vagy esetleg másképp végzem ezt a szolgálatot. Hiszem, hogy ha mi ezt komolyan feltesszük, ezt a kérdést magunknak, akkor Isten lelke ad erre választ, és ha valamit ki kell igazítson az Úr az életünkbe, ez a délután azért van, hogy nézzünk bele a szabadság tökéletes törvényébe, és ahol Isten valamit ki kell igazítson rajtunk, azt kész megtenni, hogyha mi is készek vagyunk alakulni és ebből a hibáinkból megváltozni, megtérni. Pál apostol is valahogy úgy élte át, hogy az ő élete is egy ideig nagyon rossz irányba haladt, de az Úr megállította, és látta, hogy Pál apostolban milyen hatalmas értékek vannak, és amikor megállította őt azon az úton, akkor két kérdést tett fel Pál apostol, azt, hogy kicsoda vagy, Uram, és hogy mit akarsz, hogy cselekedjen. És látjuk Pál apostolnak a további életéből, hogy ez a két kérdés határozta meg a további életét. Az Úr megismerése és az ő akaratának a teljesítése. És úgy hiszem, testvérek, hogy ez példaértékű kell legyen a mi számunkra is. Mindenki, aki elindul a hívő élet útján, aki élő hitet nyer az Úrtól, ez a két fő cél van a hívő életben. Hogy kicsoda vagy, Uram, megismerni őt, és ahogy Pál apostol mondja a Filippi levélben, hogy megismerjem őt és az ő feltámadásának erejét, és a másik dolog pedig, hogy mit akarsz, hogy cselekedjen. És én hiszem azt, hogy minden hívő ember ezzel fekszik és ezzel kél, hogy Uram, mit akarsz, hogy cselekedjen. Nem csak néha napján tesszük fel ezt a kérdést, vagy esetleg sorsfordító dolgok előtt, nagy események előtt, hogy Uram, mit akarsz, hogy cselekedjen. Még így is tévedhetünk, még így is hibázhatunk, ha így állunk hozzá a dolgokhoz, hogy minden nap kikérni az Úr akaratát. De még akkor milyeneket hibázhatunk, hogyha csak néha napján akarjuk tudni Isten akaratát. Nagyon elengedhetetlen a szolgálatod az, hogy ilyen élő kapcsolatban lenni az Úrral, és megtudni mindig az ő akaratát. Aztán azt látjuk ebben az igében, hogy ezt Major testvér is említette, hogy amikor az Úr Jézus beszél az ő szenvedéséről, és ami tulajdonképpen a szolgálatnak az eredője, a kiinduló pontja, akkor a tanítványok nem értettek szinte semmit belőle. Itt volt ez a két tanítvány, Jakab és János, akik egy kérdéssel, egy kéréssel fordultak az Úr Jézushoz. És csodálom az Úr Jézusnak a pedagógiáját, hogy engedte ezeket a tanítványokat beszélni, pedig az Úr Jézus tudta, hogy mit akarnak kérdezni, tudta azt is, hogy a többi 10 tanítvány meg fog haragudni, de az Úr Jézus nem tette azt, hogy feltették a kérdést, és akkor hirtelen leállítja őket, és azt mondja, hogy na gyertek csak félreti ketten, mert én tudom, hogy ti mit akartok kérdezni. Hát nem hiszem, hogy ez a nyilvánosságra tartozik, inkább beszéljük meg ezt hármasba, simítsuk el a dolgot. De az Úr Jézus engedte beszélni ezeket a tanítványokat, és hagyta, hogy hadd mondják el a véleményüket. Hát a szolgálathoz nem mindig jó a hozzáállásunk, de erre is mindjárt szeretnék külön kitérni. Ami különösképpen megragadott engem ebből az ige szakaszból, az, hogy úgy elgondolkodtam, hogy a szolgálat mit eredményez vajon egy ember életében. És ha csak magunkra gondolunk, vagy esetleg azokra az emberekre, akik között élünk, azt látjuk, hogy a bűn, a megkötözöttségek, nagyon el tudják deformálni, el tudják torzítani egy embernek a jellemét. Nagyon romboló hatással van a bűn és a megkötözöttség az emberek életére. De ugyanaz igaz a szolgálatra, hogy aki megtalálta a helyét az Úr mellett, és egy szolgálatot kapott, felismert azt a szolgálati területet, ahol Isten hasznát veheti, annak az embernek egy kiváló lehetősége van arra, hogy a személyisége kibontakozzon. A személyisége kicsiszolódjon, kibontakozzon, és az váljon az emberből, amit Isten szeretett volna, hogy az az ember tegye és betöltse azt a hivatását. A Jóisten aláhúzta nekem ebből az igéből ezt az igazságot, és én szeretném azt, hogy a szolgálat, az a feladat, amit én is kaptam az Úrtól, hadd váltson ki mindig ilyen jó hatást az életemből. És hiszem, hogy a testvérek is tapasztalják ezt, hogy mennyi öröm és mennyi áldás van a szolgálat végzése közben. Ugyanakkor a tanítványok életében az is látszik, hogy milyen hamar előbukkannak a jellemhibák és a jellemgyengeségek. Hát valaki úgy fogalmazott, hogy aki kiáll a napsütésre, vagy kilép a nyilvánosságra, hát annak egyből meglátszik az árnyéka. Hát valóban így van. Ha mindig árnyékban maradunk, akkor nem látszik az árnyékunk. De hogy elkezdünk szolgálni, egyből kiütközhetnek a hibáink. És ez történt ezzel a két tanítvánnyal is. És az Úr Jézus azért hagyta őket beszélni, és azért hagyta, hogy végigmondják a tanítványok, hogy jöjjön felszínre, jöjjenek felszínre ezek a hibák, és az Úr Jézus adja meg rá a megoldást. Ugye milyen csodálatos az, hogy az Úr Jézus úgy látta jónak, hogy kerüljön bele ez a mozzanat is a tanítványok életéből, hogy mi tanuljunk ebből. És a szolgálat végzése közben, nem csak akkor, de manapság is felütheti a fejét a nagyra vágyás, aztán a törtetés, aztán az irigykedés, és még sorolhatnánk különböző dolgokat. És Pál apostol is tudta ezt, és azt mondja a galáciai levélben, hogy ne legyünk hiú dicsőség kívánók, egymást ingerlők, egymásra irigykedők, hanem amit teszünk, azt Isten dicsőségére tegyük. Hogyan formálja Isten a jellemünket? Hát Isten úgy formálja a jellemünket, hogy alkalomattán enged bennünket hibázni, és hogy felszínre jöjjenek ezek a rossz tulajdonságaink. A Jóisten engem is formált már. És jöttek ki hibák belőlem is, de nagyon szeretném azt, hogy amikor felszínre kerül valami hiba, valami elhajlás, akkor tudjak abból gyökeresen megváltozni és megtérni. Mert a szolgálat egy csodálatos lehetőség a formálódásra. És amit megtanulhatunk, az mindenképpen az összetöretés. Azt tud igazán szolgálni az Úrnak, aki össze tud töretni. És itt szeretnék visszautalni arra, amit az Úr Jézus mondott, és amit Major testvér is említett már, én is többször úgy eszembe jutott az ige, amit Major testvér idézett, amit készültem erre a szolgálatra, hogy aki nekem szolgál, az engem kövessen. Most mit jelent ez? Az Úr Jézus nem csak napsütötte utakon járt. És az Úr Jézussal az is megtörtént szó szerint, amit itt elmondott, hogy halálra ítélik, átadják a pogányoknak, kigúnyolják és leköpik, megkorbácsolják és megölik. De 3 nap múlva feltámad. Mit jelent ez vajon számunkra mindennapokban? Ez az összetöretés. Hát mindenképpen jelenti azt, hogy nekünk komoly harcunk van önmagunkkal elsősorban. Egy hívő és egy szolgálni kívánó, akaró hívember számára úgy hiszem, testvérek, hogy sok megharcolni valónk van önmagunkkal. ami bűnös gondolataink, kívánságaink, vonzalmaink, hajlamaink ellen. Sokszor a kényelem ellen. Lehet, hogy sokszor olyan nehezen vállalunk egy kis pluszt. Egy kicsit többet olvasni a Bibliából. Egy kicsit több időt odaszánni az Úrnak az imádkozásra. Egy kicsit komolyabban venni a szolgálatot. Csak egy kicsit. De az a kicsi is olyan nagynak tűnik sokszor. És maradunk abba, ahol addig voltunk, ahol már egy éve vagyunk, vagy 5 éve, vagy 10 éve, nem tudtunk kimozdulni abból a helyzetből. Mert nem megy az önmegtagadás. Mert nem harcolunk ezek ellen a lehúzó dolgok ellen. Isten lelke most arra akar bennünket indítani, hogy engedjük, hogy összetörje az Úr bennünk ezeket a dolgokat. És ami Jézus keresztül ment, úgy apránként azokon, mi egész életünkön, nekünk is végig kell azokon menni. Az Úr Jézus megkapta 1 nap alatt, vagy 2 nap alatt. Nagyon szenvedett az Úr Jézus abban a 2-3 napban, amiről itt beszél. Persze, hogy ő is a szolgálata során sokszor találkozott rosszindulatú és vádaskodó emberekkel, de különösképpen az a 2-3 nap nagy szenvedést jelentett a számunkra. De mi hívő emberek is hasonló dolgokon keresztül kell menjünk. És testvérek, ha nagyon sima az út, ha nincs ez a gúnyolás, nincs ez a lenézés, nincs ez a szembefordulás, akkor lehet, hogy az van, hogy nem merjük vállalni az Úr Jézus útját. Kikerüljük, megalkuszunk, úgy fogalmazunk, úgy járunk el a mindennapokban, hogy nehogy ütközés legyen a világ szellemiségével. De nincs akkor erő szolgálni, ha megalkuszunk. Nincs abban erő abban a hívő életben, nem jelent az már veszélyt a sátán számára, hogyha mi is valahol megalkuszunk és elhajlunk és eltérünk. Hát az Úr Jézus azt mondja, hogy aki nekem szolgál, az engem kövessen. És tudjuk azt, hogy Jézus soha, semmikor, semmilyen helyzetben nem alkudott meg. Azért volt az ő szolgálata olyan hatékony. Azért volt olyan eredményes. Azért tudta az ő életét adni váltságú sokakért. Aztán, amikor felszínre kerülnek a hibáink, akkor az Úr megtanít minket a szolgálat útján a megalázkodásra is. És nem könnyű a hibáinkkal szembesülni, nem könnyű az, amikor valaki odajön hozzánk, és azt mondja, hogy itt és itt hibáztál, ezt nem jól mondtad, vagy nem jól csináltad. Nem olyan könnyű ezt mindig lenyelni. De javunkra válik az ilyen testvéri kiigazítás. És testvérek, ne féljünk az intéstől. Se gyakorolni szeretettel, sem elfogadni alázattal. Mert ez a javunkra van. Isten áldása az intés, a helyreigazítás. És megtanulhatjuk az alázatot. Megalázkodni, megtanulhatunk bocsánatot kérni, és megtanulhatunk megbocsátani is. Nem könnyű úgy igazán szívből megbocsátani, és nem könnyű bocsátot sem kérni. De a szolgálat útján ezt is meg akarja nekünk tanítani az Úr. Aztán megtanulhatjuk a lemondást is. Ez nagyon ellentétes a mi emberi természetünkkel. És aki nem az Úré, vagy nem szánta oda az életét az Úrnak, az mindig lázadozik, vagy rugódozik ez ellen. Hogy én lemondjak az időmről? Hát miért? Mondjon le más, akinek több ideje van. Meg hogy én pénzt adjak? Hát 1000 felé kell a pénz. Most hogy adjak? Nincs. De az Úr megmutatja, mi az, ami igazán fontos, és a legszorultabb helyzetben is Isten tud kiutat, ad kiutat, és ad megoldást, hogyha ráfigyelünk, és merünk lemondani az ő országa javára és az ő építésére. Aztán még az is foglalkoztatott, testvérek, hogy ezt a szolgálatot megtanuljuk örömmel is végezni. Ez is egy olyan fogalom, hogy örömmel szolgálni, amit én se értettem mindig. És úgy hiszem, hogy még inkább meg kell erre tanítson engem az Úr, hogy mit jelent örömmel szolgálni. A szolgálatot nem kényszerűségből, és nem azért, mert muszáj, vagy mert így hozta most a helyzet, hanem örömmel és lelkesedéssel tenni. Olyan jó az, amikor valamit az ember örömmel tud tenni. Még egy fizikai munka, vagy egy fizikai munkának az eredménye is sokkal jobb, hogyha azt az ember örömmel teszi. Nem kényszerűségből, nem muszájságból. Mennyivel inkább ezt a lelki szolgálatot. És a 100. Zsoltár azt mondja, hogy szolgáljatok az Úrnak örömmel. Menjetek eléje vígassággal. Aztán Péter apostol arról is beszél, hogy a szolgálatot erővel végezzük. Az Istentől kapott erővel. És nagyon nagy felelősség az, hogy Isten olyan szolgálatokat bíz ránk, ahol isteni erőket közvetíthetünk. Isteni erők nyilvánulhatnak meg. Éppen egy ének által, egy bizonyságtevés által. Megszólít Isten valakit az énekkar szolgálata által. Hogy olyan átéléssel, olyan hitelesen énekel az énekkar, olyan lelkülettel, hogy Isten lelke valakiben megrezegteti azt az éneket, és visszhangra talál a szívében. Vagy úgy teszünk bizonyságot valakinek, hogy az valakit megszólít. Vagy úgy szóljuk az ígét, hogy azáltal épül a gyülekezet. Vagy úgy beszélgetünk el valakivel, hogy annak az életében fordulat áll be. És aztán szeretnék egy néhány szót a jutalmazásról is beszélni, és egy néhány szót mondani. Én úgy tapasztalom, testvérek, és hiszem, hogy nem csak az én tapasztalatom ez, hanem sokunknak a tapasztalata ez, hogy a szolgáló élet egy kiegyensúlyozott és áldott élet. Én úgy hiszem, hogy ez már maga egy jutalom, ezen a földön. Még nincs kihirdetve a jutalmazás, majd az is ki lesz, de már ez maga egy ajándék és egy jutalom Isten részéről. Ez a kiegyensúlyozott és áldott élet. Aztán, amikor a szolgálataink során megtérések, elindulások, aztán növekedés is látszik, ugye milyen csodálatos jutalom ez. Aztán, amikor közösségben vagyunk az Úrral, és indítatást érzünk, vagy kapunk valamilyen szolgálatra, vagy éppen megbíztat az Úr, vagy megfedd az ő igény keresztül, ez is hozzátartozik a szolgálat jutalmához. Mert nevelés tanít, és közelebb visz magához bennünket az Úr. De aztán az út végén egy olyan jutalomban lesz részünk, amit mi el se tudunk képzelni. Pál apostol is azt mondja, hogy hát az olyan lesz, hogy amit szem nem látott, fül nem hallott, emberi elme el se gondolt. Hát az olyan lesz. És nincs olyan tervező, és nincs olyan menedzser, vagy nincs olyan feltaláló, aki azt fel tudná találni. Isten olyan csodálatosat készített, testvérek, a mi számunkra, hogy azt a szolgálatot, amit végeztünk, azzal Isten majd megjutalmaz bennünket. És mi lehet, hogy sok mindent elfelejtettünk már, hol segítettünk, hol szolgáltunk, hol adtunk dolgokat, és jó is az, hogyha nem vezetünk róla nyilvántartást. Ha valaki írja, az se baj, hogyha Isten dicsőségére teszi. De lehet, hogy mi sok mindent már elfelejtettünk. De Isten összességében látja a dolgot. Egy hosszú, szolgáló életet Isten összességében lát. És Istennél kész van már a megjutalmazás. És milyen jó lesz azt majd hallani, hogy jó van, jó és hű szolgám. Ha kevesen hű voltál, most már többre bízlak, menj be a te uradnak az örömébe. Testvérek, jó lesz, hogyha ma délután úgy feltesszük a kérdést, hogy milyen az én szolgálatom? Hogyan szolgálom én jelenleg az Urat? Miből táplálkozik az én szolgálatom? Kész vagyok-e vállalni azt az utat, amin az Úr Jézus átment és keresztül ment? Kívánom azt, hogy ne adjuk ki ezt az utat, válasszuk ezt az utat, mert a szolgálat útja, bár nehézségek vannak ezen a szolgálaton, de a dicsőségbe vezet, és Isten megjutalmazza mindazokat, akik őt hűségesen szolgálták. Amen.
Thank you.